Az Úr pedig lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, pünkösd vasárnapján ünnepi istentiszteletünket a 377. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 377. dicséretünk első verse így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket.
Szenteld meg szívünket, készíts neved imádására, magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk. Hisszük a mi szánknak szóz Atya, hegeid meg Atya.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretünknek, a 377. dicséretünknek énekeljük második és harmadik versét, a második vers így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged.
Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Hiszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. Te vagy a hitnek, mint szerzője, minden végezője. Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Sok hiába valóságtól, e csalárd világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen.
A mi segítségünk, együttlétünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 21. úrnapjának kérdéseit, feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak. Az apostoli hitvallásnak is a harmadik fő témaköréhez, a Szentlélekről vallottakhoz. Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szentek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, mindenő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért, minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak. Hitvallásunk tanítása után hallgassuk Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom, a második fejezet első versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik eljöttünk és együtt vagyunk most az ő színe előtt, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a vasárnapért és a gyülekezetért. Köszönjük te neked azt, hogy a vasárnap számunkra a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak feltámadása, emlékezete. Köszönjük neked mindazt, amit az ő halálával és feltámadásával kapcsolatosan már érthetünk, és dicsőítünk téged azért, mert kész vagy megnyitni előttünk azt a titkot, amelyben elrejtetett a mi üdvösségünk és örök életünk. És köszönjük te neked a gyülekezetet, azt a közösséget, ahol együtt lehetünk a te színed előtt, egymást bátorítva, hálát adva egymásért, és mindazért, amit velünk és rajtunk cselekedtél. Köszönjük te neked a közösség erejét, köszönjük te neked a testvéreket, köszönünk neked mindenkit, aki itt lehetett és itt volt korábban közöttünk, de már ott van a te országodban veled együtt, és köszönjük te neked mindazokat, akiket hitünk szerint meg fogsz szólítani és el fogsz hívni ezen a helyen és erről a helyről, mert szent lelked által munkálkodtál, munkálkodsz, és hiszük, hogy munkálkodni is fogsz, amíg fiad, az Úr Jézus Krisztus dicsőségesen meg nem jelenik az ég felhőin. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ha úgy tekinthetünk te reád és önmagunkra is, mint tervezőre, és úgy tekinthetünk magunkra, mint akiken és akik között a te tervedet véghez viszed. Köszönjük, hogy ez a mostani alkalom, ami itt létünk is, szerepel a te dicsőséges tervedben. Köszönjük, hogy mindannyian ott vagyunk a te színed előtt. Köszönjük, hogy jót terveztél felőlünk. Adjad, hogy ezt a jót mi megértsük, felfogjuk, elfogadjuk és befogadjuk. Hadd legyen így áldottá, ami itt létünk, a te színed előtt, hadd legyen így áldottá az egymással való közösségünk. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, a 370. dicséretünk első versét énekeljük, és így készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 370. dicséretünk első versét, Jöv el, Szentlélek, Úristen! Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, az apostolok cselekedeteiről írt könyv második fejezetének 14. versétől kezdődő szakaszát, ahol ezt találjuk megírva. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vért és tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az ígéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért felvidult a szívem, és újongott a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson, megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, mint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga így mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Kedves testvérek, egy olyan csoda valósult meg ezen az első pünkösdön, amely csodára már pünkösd előtt is vágyott minden ember, és amely csodára azóta is vágyik az emberiség nagy része. Ez a csoda egy nagyon egyszerű csoda volt, ha leegyszerűsítjük azt, ami ott akkor történt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a csoda az volt, hogy a hallgatóság megértette, hogy aki velük beszél, mit akar mondani. Az mindig egy nagy csoda, bármilyen kommunikációban, amit magunk között folytatunk, ha a hallgató megérti azt, amit a beszélő, az információt adó el akar mondani. Mára a világban ez egy akkora feladattá lett. Olyan nagy kihívássá lett ez a dolog, hogy egy egész nagy ipar épül a reklámra, aminek az a célja, hogy valaki, aki információt akar adni, úgy akarja ezt az információt adni, hogy a hallgató azt értse és úgy értse, amit ő át akar adni. Akik nem egyedül élnek közöttünk, azok tudják, hogy milyen nagy kihívás ez a hétköznapokban is. Családokban, gyermekek között, de milyen nagy kihívás a közösségi életben. Egy iskolában, vagy bárhol, ahol kommunikálunk egymással, hogy amit én gondolok, azt a másik úgy értse meg, ahogyan én azt mondani szeretném. Gyakran mondjuk egymásnak, félreértettél. Félreértettél. Én nem ezt akartam közölni veled. Én nem erre akartalak téged buzdítani. Én egészen másra gondoltam, de te nem értetted azt, amire én gondoltam. Magyarán félreértettél. Nagy kérdés mindig az, hogy akik egymással kommunikálnak, azok valójában értik-e egymást. Az ember és Isten kommunikációjában is döntő kérdés ez, testvérek, hogy az ember, a kommunikáló felek egyike, érti-e, hogy a másik mit akar velem közölni. Talán minden kommunikációnak a kihívása, és talán a félreértések forrása is, hogy a feleknek mindig van önálló elképzelésük, feltételezésük, projektációjuk, kivetítésük. És ez mindjárt akadályoz bennünket abban, hogy azt értsük meg, amit a másik mondani akar. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, egy házasságban vagy egy kapcsolatban hányszor hangzik el, hogy ugyan már el sem mondom. Már el sem mondom, amit gondolok, mert nincs értelme. Magyarán nem kommunikálok veled, mert te úgysem akarsz engem megérteni. Te valahova betettél engem egy kategóriába, valahogyan gondolkozol rólam, és nem akarod észrevenni, hogy én ki vagyok. És én hiába küzdök, hiába fáradozok. Te, amikor rám nézel, már csak egy dolgot fogsz látni, és egy dolgot fogsz hallani, amit te elgondoltál és feltételeztél rólam. Az Istennel való kommunikációnknak az egyik legnagyobb akadálya az, hogy az ember tele van elképzelésekkel. Az Isten személyéről, az Isten világáról egy csomó feltételezés él bennünk, és bizony ezek a mi feltételezéseink, ezek a mi tévhiteink sokszor nem engedik meg azt, hogy meghalljuk azt, amit Isten mondani akar. Beszél az Isten, szól hozzánk igéje által, szól a prédikációk által, szól az Isten az események által, és nézzétek meg, itt egy nagyobb közösség vagyunk együtt, mennyien vannak olyanok, akik megértik, hogy az Isten mit akar nekem mondani? Mennyien vannak olyanok, akik megértik, hogy az Isten mit akar a másiknak mondani? És vajon mennyien vannak, akik újból és újból talán úgy kelnek föl, hogy az Isten nekem ma nem mondott semmit? Nem mondott semmit. Valami döntő dolog az, hogy az Isten és az ember kommunikációjában az ember milyen feltételezésekkel hallgat oda az Isten szavára. Én azt gondolom, hogy ma, akik ide eljöttünk ebbe a templomba, talán sokadjára, talán éltünk be először, vagy talán olyanok vagyunk, akik nem szoktunk olyan gyakran járni, mindannyian közösek vagyunk abban talán, hogy úgy gondoltuk, hogy ezen az ünnepen, pünkösd ünnepén, ami mégiscsak Istenhez köthető, még ha nem is tudjuk pontosan, hogy hogyan, azért el fogunk menni a templomba, mert valamit hallani akarunk. Valamit hallani akarunk. Talán azt, hogy mit jelent ez az ünnep, talán valami mást, talán részesei akarunk lenni az úrasztalának, de valami olyan fajta elvárással jöttünk ma ide mindannyian, hogy szeretnénk, ha az Isten valamilyen formában kommunikálna velünk. De olyan sokféle helyről jöttünk, olyan sokféle élethelyzetből, hogy ez emberi számítások szerint mindjárt lehetetlenné is teszi a mi Istennel kapcsolatos elvárásunkat. Mert jön az egyikünk a gyászból, a másik a munkanélküliségből, a harmadik a jólétből, jövünk a gyerekeinkkel való problémáinkból, jövünk a kilátástól a jövőnkből, és azt kell mondani, hogy kicsoda az Isten, hogy mindenre, amely elvárások, amit megjelentünk, tud válaszolni egyetlen egy prédikátoron, vagy prédikáción keresztül. Mindjárt azt gondolja az ember, hogy hát lehet, hogy én ma nem fogok semmiből részesedni. Mert azért az Isten se akkora nagy játékos, hogy itt 250-en együtt vagyunk mondjuk ebbe a templomba most, hogy azért mindenkinek adjon. És nézzétek csak meg, már ott van a szívünkben egy feltétel. Egy előfeltétel. Azt mondjuk, hogy Isten lehet, hogy a másiknak fogadni, de én biztos, hogy fog kapni. És abban a pillanatban, amikor így jövünk ide az Isten házába, már ott van bennünk egy Isten kép, ami már akadályoz bennünket abban, hogy azt meghalljuk, amit az Isten nekünk mondani akar. Én mindig akkor kapok egy prédikációból, egy igehallgatásból lelki üzenetet és tartalmat, amit magammal vihetek, amit elmondhatok másoknak is, amikor elmondom Istennek azt, hogy azt szeretném hallani, Uram, amit te mondani akarsz. Igaz, hogy vannak ötleteim, hogy miről beszélhetnél velem, de ma arra szeretnék figyelni, azt akarom meghallani, hogy te mit akarsz nekem elmondani. Ha az ember nem ezzel az alázattal és nem ezzel a lelkülettel jön az Isten elé, akkor már oda gördítünk egy akadályt az elé, hogy az Isten elmondhassa, amit el akar. De esetleg mielőtt nagyon kétségbe esnénk, és fölállva hazamennénk, hogy nem jól érkeztünk ide, majd eljövünk holnap is újra, másfajta lelkülettel, szívvel, azért hadd prédikáljam és hadd hirdessem a testvéreknek a pünkösdi üzenetet és a pünkösdi örömhírt. Azon a pünkösdön Jeruzsálem tele volt emberekkel, nagyon sokféle emberrel, akiket itt föl is sorol a Szentírás, nagyon sokféle helyről összejött zsidókkal, akik messze földről érkeztek Jeruzsálembe erre az ünnepre, hogy az Isten templomába eljussanak, és ott Isten tiszteleten vegyenek részt. Ezek az emberek mindannyian valamifajta elvárással voltak az Isten felé. Nem lehettek egyformák, már csak azért sem, mert már egymás nyelvét sem beszélték igazán. Mindannyian zsidók voltak, de valamilyen módon asszimilálódtak a maguk környezetében, változott, romlott a nyelvük, és amikor összejöttek Jeruzsálembe, már nem igazán értették egymást, csak az volt a közös bennük, hogy zsidó származásúak vagyunk, és a jeruzsálemi templomban az Isten tiszteletére akarunk érkezni, azon részt venni. Azt mondhatnánk, hogy az Isten talán nem tudta volna őket megszólítani. Hiszen az egyik jött a maga igazságáért, a másik jött a maga betegségével, bajával, pont úgy, mint ahogy mi itt vagyunk. Mondhatnánk akkor azt, hogy semmi értelme nem volt annak az Isten tiszteletnek, mert vajon az Isten tudott-e valamit nekik mondani? Hát az első pünkösd amelyet mi keresztjének jegyzünk, az pontosan arról beszél, hogy noha az emberekben mindenféle akadály tornyosult azelé, hogy az Isten szavát meghallják, Isten mégis áttörte ezt a falat. Mégis áttörte ezt a falat. A mindenható Isten, miután szólni akart azoknak az embereknek, megcselekedte azt a csodát, hogy noha sokféle Isten képük volt ezeknek az embereknek, a végén 3000-en megértették, fölfogták, hogy mit akar az Isten mondani. Ennek a csodája az, amiről a pünkösd nekünk beszámol. Hogy tudnélik, amit az Isten akar, azt elvégzi. Noha mi mindenben akadályai lehetnénk és vagyunk annak, hogy az Isten beszédét megértsük, Isten minden akadályt képes legyőzni, hogy amit ő mondani akar, az végre eljusson a mi szívünkbe, értelmünkbe, és egész életünket megfordítsa, átfordítsa. Mi kellett ehhez a csodához? Ehhez a csodához kellettek a tanítványok. De a tanítványok kevesek voltak hozzá. Kellettek, de önmagukban kevesek voltak ehhez a csodához. Nem olvassuk róluk azt, hogy kint járkáltak volna Jeruzsálemben a nép között, beszélve Jézus Krisztusról. Azt olvassuk róluk, hogy együtt voltak egy helyen. Ott töltötték az időt. Az élet megzajlott kint az utcán és a templom körül. És akkor, így olvastuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Testvéreim, a tanítványok önmagukban kevesek voltak, de azt mondja ez a történet, így írja le nekünk pünkösd eseményét, hogy mindnyájan megteltek szent lélekkel. És miután megteltek szent lélekkel, azután kezdtek el kilépni az utcára, szólni és ígét hirdetni. Miután megteltek szent lélekkel. Igen, testvérek, ez pünkösd óriási csodája, hogy Isten közösségre lépett velük. Megteltek szent lélekkel. Ez azt jelenti, hogy betöltekeztek vele. Olyasmit fejez ez a görög szó ki, ami itt áll, mint amikor egy üres edényt teli töltünk valamivel. Az betelik azzal. Így töltekeztek be szent lélekkel az apostolok. Tehettek ezért valamit? Nem tehettek érte semmit. Azt olvassuk, hogy együtt voltak, és egyszerre csak megtörtént ez a csoda. Megtörtént az a csoda, amelyről Jézus jövendőlt nekik, hogy elküldöm a vigasztalót, elküldöm majd azt, aki megtanít benneteket, mindarra, amit hinnetek és mondanatok kell. És most az Isten megerősítette ezt az ígéretét, eljött a Szentlélek, és közösségre lépett velük, megteltek vele. Ez azt jelenti, hogy a legszorosabb közösségbe kerültek ezek az emberek Istennel. Szeretném itt aláhúzni a testvéreknek azt, hogy ahhoz, hogy az Isten szava elérjen itt a földön hozzánk emberekhez, ma szükségünk van olyanokra, akik Istennel ilyen szoros közösségben vannak. Ezt a szoros közösséget Isten alakítja és építi ki az emberrel. Úgy válhat valaki Isten szócsövévé, hogyha Isten a kezébe veszi, És szeretném, ha a testvérek előtt világos lenne, hogy mekkora tévtanítás az, amely ma a keresztények között is hallatszik sokszor, hogy az Isten bennünk van, és igazából csak föl kell csiholni az emberben a mélyen elbújt és benne lakó Istent. Testvérek, a tanítványok itt nem csiholtak semmit, mert az Istennel nem voltak ilyen jellegű közösségben. Az Istennek kellett eljönnie az ő szent lelke által, és azt olvassuk, hogy betöltötte őket. Még a külső fizikai jelek is azt bizonyították a tanítványoknak, hogy az Isten nem belülről támad kifelé és tölt meg bennünket, hanem az Isten eljön kívülről és lakozást vesz bennünk. Óriási különbség ez, testvérek. Amikor valaki azt gondolja és azt hiszi, hogy az Isten bennem van, csak egy kicsit etetni kell, aztán majd növekszik bennem, és ha jól táplálom az Istent, akkor nem sokára én is jó leszek. Ez egyáltalán nem ugyanaz, mint amit a Biblia mond és tanít nekünk, hogy az Isten a mennyben van, és az ő szent lelke által vesz lakozást és tölt meg bennünket. A kettő között óriási különbség van. Ezen az első pünkösdön az Isten kegyelemből, betartva az ígéretet, amelyet Jézus Krisztus által adott a tanítványoknak, az ő szent lelke által betöltötte a tanítványokat. Mondjuk így, hogy a kezébe vette őket, mint egy szócsövet, és innentől kezdve történik az a csoda, amely igazi csodája a pünkösnek, hogy az Isten szavát kezdi meghallani és megérteni a hallgatóság. Egy darabig csodálkoznak az emberek azon, ami zajlik, mert így adja a tudtunkra ez az első pünkösdi történet, hogy történt itt egy egyszeri csoda, hogy tudnélik a sok nyelvjárásból való ember mindegyik a maga nyelvjárásában hallotta azt, amit a tanítványok mondtak. Ők egy nyelven beszéltek igazából, a saját anyanyelvükön, azt kérdezik, hogy nem Galileából valóké? Hát az is egy nyelvjárást jelentett. Hogy lehet az, hogy mi mindannyian úgy halljuk? A tanítványok nem beszéltek össze-vissza mindenfélét, a tanítványok az anyanyelvükön beszéltek, értelmük, hitük, meggyőződésük szerint, ahogy Isten a szívükbe adta ezeket a szavakat, és keresztül beszélt rajtuk. A csoda az volt, hogy akik ott voltak sokféle ember, azok mind a saját nyelvükön hallották, és értették meg azt, amit a tanítványok elmondtak. Mi történik itt? Isten a kezébe veszi a tanítványokat, megtölti őket, és megszólal belőlük. És amikor az Isten beszél, ő, aki a föld teremtője, élet és halál ura, akkor az ember az Isten szavát megértheti. Mert Isten csodája az, hogy úgy beszél az emberhez, hogy az ember az Isten szavát megérti. Szólott az Isten sokszor, sokféleképpen, olvasjuk az Új Szövetségben. Sokszor és sokféleképpen szólott az Isten, és az emberek hallották és értették az Isten szavát, és ez ma is így van, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szól bele az életünkbe, úgy, hogy mi az ő szavát megérthessük. A legfőképpen úgy szól bele az életünkbe, hogy az ő igéje hirdettetik közöttünk és nekünk. Ehhez pedig Isten ma is embereket használ, akiket a kezébe vesz, és akiken keresztül megszólal. Kinek az érdeme ez? Azé, akit az Isten kezébe vett? Nem, testvérek. Ez nem úgy zajlik, mint egy hangszerboltba, hogy az Isten bemegy, szétnéz, próbálgatja ottan a szócsöveket, hogy na melyiken keresztül tudok jól beszélni, mert mi emberek azt gondoljuk, hogy ez így működik. Hogyha jól viselkedek az Isten előtt, akkor majd megtörténhet ez a csoda, hogy az Isten mégis fölfigyel rám, a tehetségemre, a tudásomra, a kezébe vesz, aztán beszél rajtam keresztül. Hát testvérek, ez a 11 ott, akik együtt voltak, meg a többiek, minden volt, csak nem alkalmas arra, hogy az Isten az érdemeikért a kezébe vegye őket. Itt valami egészen más történik. Isten teremt. Isten teremt. Számára talán, ha a hasonlatot veszem alapul, mindannyian nyersanyagok vagyunk. És az Isten megformál bennünket. Olyan formátumot ad nekünk, hogy megszólalhasson általunk és rajtunk keresztül azok felé, akiket ő általunk és rajtunk keresztül utol akar érni. Ezért nem vagyunk egyformák, testvérek. Mert az Isten különböző környezetbe tett bennünket. És amikor ő szólni akar, akkor különböző helyeken, különböző környezetben akar bennünket, akik az ő gyermekei vagyunk, használni. És nem mindegy, hogy kit, miért és mire formál az Isten. Ezeket a tanítványokat úgy vette Isten a kezébe ott az első pünkösdön, hogy az a 3000 lélek általuk és rajtuk keresztül meghallja az Isten üzenetét. Nem a 11-nek az érdeme, hanem az Isten érdeme. Senki nem szokta megdicsérni itt a hangszórókat, maximum ha szakember, hogy milyen jól beszélnek ezek a hangszórók. Mert itt megy be a hang. És ez a lényeg, hogy itt mi megy be. Az fog kijönni a hangszórókon is. Testvérek, ez a pünkös csodája. Hogy bement a tanítványokba, lakozást vett bennük a Szentlélek, megteltek Szentlélekkel, és ami kijött belőlük, az az Isten beszéde volt. Az a beszéd, amelynek ereje van. És így valósul meg az a csoda, hogy az Isten beszél, igaz, erős beszédekkel, és az emberek meghallják. Az emberek fölfogják. Ennek a kommunikációs csodának a kulcsa maga Isten. Az az Isten, aki ért a mi nyelvünkön, és aki tudja, hogy hogyan és mi módon kell bennünket megszólítani. Ezek az emberek ott Jeruzsálemben nem arra készültek, hogy a bűneiket megbánják, és Jézus Krisztust befogadják. Ők azért jöttek oda, hogy a jeruzsálemi nagy templomban egy Isten tiszteleten részt vegyenek, zsoltárt énekeljenek. Ők azért jöttek oda, hogy áldozatokat mutassanak be, úgy, ahogy ők az Isten tiszteletet helyesnek gondolták. És nézzétek, mi történik. 3000 ember csatlakozik az első gyülekezethez. Egyszerre csak azt kérdezik az apostolok ige hirdetése nyomán, mit kell nekünk cselekedni? Mit kell nekünk cselekedni? Hát akkor az nem jó, amit cselekedni jöttünk ide? Az nem ér semmit? Nagy csoda, amikor az emberen keresztül megy ez a fölismerés. És amikor az ember megismeri ezt, hogy amikor az Isten szavát hallom, akkor azt kell kérdeznem, hogy akkor most mit is kell nekem cselekedni? Mert mi nagyon jól tudjuk, hogy mit akarunk az Istennel cselekedni, de vajon értjük és halljuk, hogy ő mit akar velünk tenni? Látjátok, az igazi kommunikáció az akkor áll össze, amikor az ember végre megkérdezi azt Istentől, hogy mondd el, mit akarsz velem? Mit akarsz tőlem? Én eddig nagyon okos voltam, nagyon leosztottam a dolgokat, de végre mondd már el, te mit akarsz velem? Miért engedtél bele ebbe vagy abba a nehézségbe? Vagy miért jobb az én életem, mint másoké? Eljutunk oda, hogy megkérdezzük Istentől, hogy miért van ez? Mit akarsz tőlem, és mit akarsz velem? Amikor ez megtörténik, akkor Isten válaszol. Olyan sok mindent lehetett volna erre válaszolni. Ha ezt a kérdést földobják nekünk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen? Ha az ember ezt komolyan gondolja, akkor ez egy nagyon komoly fölvetés a másik felé. Emberi kapcsolatainkban azt mondani egymásnak, na mondd már meg, mit akarsz? Ebben benne van, megmondod, hogy mit akarsz, akkor én kész vagyok aképpen cselekedni. Az ember nem szokta ezt a kérdést csak úgy földobálni. Mert lehet, hogy olyan választ fogok rá kapni, amit nem akarok szintén hallani. Mi történik itt? Isten tovább beszél a tanítványokon keresztül, akik azt hirdetik nekik, hogy térjetek meg. Magyarán forduljatok végre oda az Istenhez. Halljátok meg végre, hogy az Isten mit akar nektek mondani. Ezt tehetitek, és ezt kell tennetek. Megállni végre, és megnyitni a szíveteket, fületeket arra, amit Isten mondani szeretne nektek. Kedves testvéreim, az Istennel való kommunikációnk azért szenvedhet csorbát, mert tele vagyunk elképzelésekkel, feltételezésekkel Istenről. Ezeket a feltételezéseket nem tudjuk magunkban félretenni, mert képtelenek vagyunk erre. Pünkösd arra tanít meg bennünket, hogy Isten belépett ebbe a világba egy különös, sajátos és utánozhatatlan módon az ő szent lelke által. És innentől kezdve Isten az ő szent lelke által megragad bennünket magunkért, másokért, hogy megértesse velünk azt, amit ő mondani akar. Péter nem volt egy nagy teológus, ő egy egyszerű halászember volt, aki a szakmájához ugyan nagyon jól értett, de máshoz nem annyira, főleg nem a teológiához. És az Isten megértette vele annak a bibliai idézetnek a titkát, amit elmondott. Fölösleges volna azt gondolnunk, hogy Péter innentől kezdve, mint egy teológiai tanár, úgy kezdett dolgozni, munkálkodni. Nem, Péter, Péter maradt. Egyszerűen történt egy olyan csoda, hogy az az ige, amit ő ismert valahonnan, Dávid proféciája, egyszerre csak megvilágosodott előtte. Az Isten megértette vele, és Péter erről beszélt. Arról az egyszerű dologról, amit megértett. Testvérek, ahhoz, hogy Isten a kezébe vegyen bennünket, és azáltal, hogy Isten a kezünkbe vesz bennünket másokért, nem kell teológiát végezni feltétlenül. Isten megérteti velünk azt, ami most éppen a mi szívünkben van. Ha még nem vagyunk az övéi, akkor megérteti velünk azt, hogy én hívlak téged. Legyél az enyém. Ha meg az övéi vagyunk, akkor megérteti velünk azokat a titkokat, amelyeket olvasunk, nézegetünk, tanulmányozunk, de egyszerűen nem akarjuk megérteni. És egyszer csak a Szentlélek világossága kikristályosítja mi szívünkben, hogy ezért beszélek, erről van szó, amikor találkozol a másikkal, vagy hallod az ő problémáját, vagy látod az ő életét, és egyszer csak Isten megmutatja neked, hogy erről van szó. Erről szól ez a dolog. Nos, csodás történet, az első pünkös története. Isten kommunikációjának az igazi győzelme, amely arról tanúskodik, hogy amit az Isten elhatároz, hogy elmond, azt úgy fogja elmondani és tudtunkra adni, hogy azt úgy értjük meg, ahogyan ő mondani szeretné és mondani akarja. Ezért kell könyörögnünk Istenhez, hogy legyen kegyelmes és irgalmas hozzánk, könyörüljön meg rajtunk, hogy amit megértettünk, azt merjük és akarjuk mondani. Úgy, ahogyan ő megértette velünk. Engedjük azt, hogy ő a kezébe véve bennünket szócsőnek használjon. Mi nem csak magunkért vagyunk keresztjének testvérek, hanem azért a sok ezer emberért, aki körülöttünk nem ismeri az Isten titkait. A tanítványok élete nem öncélú élet volt, hanem azért volt az ő életük, hogy Isten továbbadja rajtuk keresztül az Isten országának titkait, ma sem öncélú élet a keresztjén élet. Azért vagyunk ebben a világban, hogy Isten dicsőségéről és felséges dolgairól bizonyságot tegyünk mindannyian, akik már megteltünk az ő kegyelmében, szent lelkével. Mi az, amiben bízhatunk? Abban bízhatunk, hogy Isten az ő lelke erejével gyógyítja nem csak a mi hallásunkat, hanem gyógyítja mások hallását is. Akiket ő magának választott, azokkal meg fogja értetni üzenetét. Így beszél ma is hozzánk arról, hogy ő szeret bennünket, így hirdetteti ma is közöttünk azt, hogy fontosak vagyunk neki, annyira, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust érettünk, elküldötte testben, akire ráterhelte a mi bűneinket és annak büntetését, és annyira fontosak vagyunk az Istennek, hogy noha a kezünkben a Biblia, ott van benne ez az örömhír. Mi talán nem ismerjük, ő most jön, és azt mondja, mindezt neked is üzenem. Mindezt neked is üzenem, téged is így szeretlek. Meghallod-e? Mit kérdezhetünk? Mit kell cselekednünk? Azt mondja Isten, végre azt halld meg, amit én üzenek neked. A legfontosabbat, a legnagyobbat, a legjobbat üzenem, azt, hogy így szeretlek. Akarod-e ezt hallani? Érted-e ezt? Adja az Úr, hogy megértsük. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre válaszolva a 375. dicséretünk első versét énekeljük most. A 375. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Jézus az ígéretet, ím beteljesítetted.
Az ígéretet én beteljesítetted. Bátorító lelkedet mi hozzánk elküldötted, aki által híveid elnyerik érdemeid.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ha rajtunk múlna, hogy megértjük-e a te szavadat, akkor bizonyára úgy kellene elmúlnunk ebből a világból, hogy soha nem hallottuk és nem értettük meg azt, hogy mi a te akaratod velünk. De köszönjük te neked, hogy szent lelked által, amelyet kitöltesz ma is a tieidbe, szólasz úgy, olyan nyelven, olyan módon és olyan csodákkal egybekötve, hogy megértjük, meghalljuk, hogy mi az, amit te nekünk üzensz. Mi az, amit te fontosnak tartasz? Köszönjük, hogy legyőzöl minden akadályt az emberi szívben, mert hatalmasabb vagy a mi szívünknél. Köszönjük te neked ezt a csodát, amelyben reménységünk lehet. Úgy találtunk mi magunk is te hozzád, annak ellenére, vagy éppen azzal együtt, amit feltételeztünk te rólad. Köszönjük, hogy lerontottad a szívünkben ezeket az akadályokat, és egyszer csak úgy szóltál hozzánk, hogy megértettük a te szavadat. Dicsőítünk, hogy te ezt ma is meg tudod tenni. Köszönjük neked, hogy nem kell reménytelenségben lennünk azok felül, akik most még nem ismernek téged. És köszönjük, hogy nem kell reménytelenségben lennünk magunk felől sem. Urunk, te vagy az, aki szólni akarsz rajtunk keresztül. És mi azért fohászkodunk, hogy tedd a mi gyülekezetünket, és egyen-egyenként mindannyiunk életét olyan szócsővé, amellyel a te igéd szólalhat meg. Adjad, Uram, hogy ne emberi szó hangozzon itt közöttünk, meg általunk, hanem mindenkor hadd jöjjön keresztül ezen a helyen és ebben az intézményben is a Te szavad és a Te üzeneted. Adjad, hogy így tudjunk Tere át figyelni, és Te neked odaadni a mi egész életünket, hogy vegyél kézbe bennünket. Adjad a szívünkbe ezt az alázatot, és azt a kérést, azt a vágyakozást, hogy tégy és formálj bennünket olyanná, amilyenné Te akarsz. Mit akarsz, hogy cselekedjünk? Adjad a szívünkbe ennek a kérdésnek az alázatát, Urunk, és köszönjük, hogy Te meg is válaszolod, és meg is mondod, sőt, meg is cselekszed általunk azt, amit Te tenni akarsz. Így köszönjük meg mindazokat, akik ide kerülhettek ebbe a gyülekezetbe, hívogatásunk nyomán, amely mégiscsak a Te szavad volt. Így köszönjük meg azokat, akik hitre jutottak, hitükben megépültek, megerősödtek általunk, mert hiszük, hogy a Te szavad volt az, amely őket utolérte. És így kérünk Téged mindazokért, akik itt vannak, de még nem ismernek Téged, hogy hallanák meg a Te üzenetedet és szavadat. Köszönjük, hogy le fogsz rontani minden akadályt a szívükbe, hogy elérkeztessen hozzájuk a Te üzeneted. Urunk, emlékezzél így meg rólunk, és engedd, hogy újra és újra csodálkozással, álmélkodással dicsőítsünk Téged ezért a mennyei csodáért. Köszönjük, hogy érted és tudod a mi életünket, és köszönjük, hogy beszéled a mi nyelvünket. Légy áldott ezért. Kérünk, emlékezzél meg rólunk az elkövetkezendő napon, áld meg családi összejöveteleinket, találkozásainkat. Kérünk Téged, hogy szeretet közösségé formálj bennünket egyre jobban. Így emlékezünk meg rólad a gyengékről, a magányosokról, a betegekről, műtét előtt vagy műtét után valókról, akiknek gyógyulásához szükséges a Te irgalmas erőd. Így kérünk Téged gyászolókért, hozzátartozókért. Urunk, köszönjük, hogy tudod a mi dolgainkat. Hisszük, hogy erősebb vagy nálunk. Ezért hívunk és várunk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts felé a védőkar, a küzdelenség. Régen tép, a
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, ahogyan hirdettük és látjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik szívükben erre elkészültek, Istennel és a gyülekezettel való közösségükben eképpen is erősödjenek. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk eme részét egy énekvers éneklésével zárjuk. Akik az úrvacsorai közösségben nem kívánnak részt venni, azok egyébként itt maradhatnak a templomban, csak amikor a többiek fölkelnek és jönnek úrvacsorázni, akkor ők maradjanak a helyükön. De ha valaki el akar menni, attól azt kérjük, hogy miután elénekeltük ezt a két énekverset, utána keljünk majd föl a helyünkről, és induljunk útnak. A 395. dicséretünk első és harmadik versét fogjuk most énekelni. Az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja, hogy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
A 23. zsoltárunk első versét énekelve készüljünk az úrvacsorai közösségre. A 23. zsoltárunk első verse így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úrvacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusi első levelében, a 11. fejezet 23. versétől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörve ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, az apostol a szereztetési igékhez hozzáteszi, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és úgy együnk-e kenyérből, és úgy igyunk-e pohárból. Ezért most gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Nem vagyunk méltók arra, hogy te jót cselekedjél velünk, szerető mennyei édesatyánk. Nem vagyunk méltók, mert nem élünk törvényeid szerint, és nem élünk aszerint sem, ahogyan te Jézus Krisztuson keresztül tanítottál és bátorítottál bennünket. Minden egyes gondolatunkkal megsértünk téged, és a te ítéletedet és haragodat vonjuk magunkra. Urunk, légy hozzánk mégis kegyelmes és irgalmas. Emlékezzél meg a te fiadról, az Úr Jézus Krisztusról, aki azért jött és azért szenvedett érettünk, hogy nekünk ő érette és ő általa életünk lehessen. Kérünk, ezért irgalmazz és könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk. Ne reánk nézzél, hanem a te fiadra, akiben megbüntetted a mi bűneinket. Hisszük, hogy ő érette és ő általa jöhetünk te hozzád, és lehetünk mégis a te vendégeid. És hisszük, hogy ő érette és ő általa vele együtt egy igaz, élő közösséggé formáltatunk. Köszönjük, hogy szent lelked által mindezt megcselekszed bennünk, és megcselekszed velünk. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi méltatlanságunkat, gyertek, tegyünk vallást most a mi hitünkről, amellyel mégis jövünk, a mi Urunk, Istenünk színe elé. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést teszek fel, melyre válaszoljatok testvéreim igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e testvéreim, hogy ti az Atya e kegyelméért, háládatosságból egész életeteket őneki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld, ami mennyei édesatyánk ingyen való kegyelméből az ő fia érdeméért, Jézus Krisztusért, minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, majd járuljunk az úrasztalához, megszokott rendünk szerint, szép rendel. Az úrvacsora osztásban Békefi György gondnok testvérünk lesz segítségemre. Az úrvacsora vétele alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ránk tekintettél ebben az órában is, amikor adtad a te ígédet, és adtad a szent jegyeket a te asztalodnál nekünk, hogy emlékeztessél és erősítsél bennünket a te nagy-nagy szeretetedre, és hogy erősítsél bennünket az élő hitben. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert ilyen nagy szeretettel vagy a mi irányunkba, áldunk és magasztalunk téged azért, mert erőt ad nekünk a veled való közösség, a te ígéd, és erőt ad nekünk az, hogy ide tartozhatunk a te népedhez. Légy áldott, Urunk, azért, mert jót cselekedtél velünk, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ezt a jót hadd tudjuk szívünk teljes odaszánásával viszonozni, és hadd éljünk neked hálából, ahogyan ezt ígértük is. Légy és maradj velünk, áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és Isten tiszteletünket zárjuk ének szóval. a 375. dicséretünk 7. versét énekelve, a 375. dicséretünk 7. versét énekeljük, imádkozzuk, add nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet.
Add nékünk is, Istenünk,